Isten hozott bennünket, testvérek, az alkalmunkat a 375-ös dicséretünknek éneklésével kezdjük. A 375-ös dicséretünknek az első 5 versét énekeljük el. Jézus az ígéretet ím beteljesítetted, a 135. zsoltárunk dallamára énekeljük ezt a dicséretet, áldjátok az Úr nevét. Jézus az ígéretet, ím beteljesítetted, bátorító lelkedet, mi hozzánk elküldötted, aki által híveid. Dicsőítünk téged, Szentlélek Úristen, mert nincs előtted akadály ezen a földön. Amit akarsz, azt megteszed, ahogy akarod, úgy teszed, mert nincs senki, aki hatalmasabb volna te nálad. Köszönjük te neked, hogy ma este is ide gyűlhetünk a te lábaidhoz, szerető mennyei édesatyánk, és kérhetjük, várhatjuk, hogy lelked jelenlétében engedd megértenünk azt, amit szent lelkedről tudnunk kell. Köszönjük te neked a mai napunkat, megtartatásunkat, Köszönjük Te neked azt, hogyha megszólalt számunkra az ige. Köszönjük Te neked életünket, és arra kérünk, engedd, hogy hálatelt szívvel hadd álljunk meg Te előtted. Ugyanakkor mégis nyitottan arra, hogy tisztogass bennünket. Hogy a mi készülődésünk hadd legyen igaz készülődés. Engedd, hogy ahol hiányosságaink vannak, ott hadd kérjük tőled a gazdagodást. És adjad, hogy ott, ahol ragaszkodunk a magunkéhoz, ami mégsem a tied, ott hadd legyünk készek elengedni mindazt, ami bennünket tőled elválaszt. Segíts meg ebben bennünket, bátorítsál tovább, és vígy a te ígédnek útján. Amen. Kedves testvérek, a estéről estére történő alkalmainkon, ahogyan mondtuk, arról beszélünk, amit mindannyiunknak feltétlenül tudnunk kell a Szentlélekről. Néhány rövid gondolat ez a három estén, mégis a legalapvetőbb dolgokat igyekeztünk Isten igéjéből kiemelni, amelyek arra tanítanak bennünket, hogy a Szentlélekkel kapcsolatosan mi az, amit tudnunk és hinnünk kell. A tegnapi estén beszéltünk arról, a csodáról, hogy a Szentlélek az, aki újonnan szül és elvezet bennünket az Istennel való élő és igaz kapcsolatra. Ha a Szentlélek nem munkálkodik bennünk és értünk, akkor bizony élő hitre el nem juthatunk. Eljuthatunk a vallásig, eljuthatunk vallásos gyakorlatig, de nem juthatunk el az élő és üdvözítő hitig. A Szentlélek az, aki elvezet bennünket önmagunk igazi fölismerésére, és a Szentlélek az, aki megismerteti velünk Istent is, Isten hozzánk való jóságát és kegyelmét, amely Jézus Krisztusban nyilvánult meg. A Szentlélek szül tehát újonnan, és ennek a folyamatnak a végén jut az ember élő hitre, vagy jut el arra az eseményre, amit a Biblia megtérésnek nevez, arra az új állapotra, amelyről most is szeretnék a továbbiakban beszélni a testvéreknek. Hiszen a mai témánk ez, a Szentlélek terem bennünk gyümölcsöket Isten dicsőségére. A pálapostoli levelek közül a Galácia beliekhez írt levelet vesszük ma elő, és a Galatákhoz írt levél 5. fejezetének a 16. versétől kezdődő szakaszát olvasom, ahol a következőket találjuk megírva, tehát Galata 5, a 16. verstől a fejezet végéig. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom néktek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Kedves testvérek, tulajdonképpen ebben az ige szakaszban Pál apostol elénk hoz egy képet az újonnan született emberről, amely embert az apostol egészen egyszerűen lelki embernek nevez, olyan embernek, aki lélek szerint jár. Hiszen amikor az újonnan születésünk elkezdődik és befejeződik, amikor eljutunk az élő és igaz hitre, akkor nem más történik, hogy Isten lelke költözik belénk, Isten lelke adatik nékünk. Azt mondja a Szentírás, majd még később erre az igére visszatérünk, hogy az újonnan születő ember a Szentlélek templomává válik. A Szentlélek templomává. Isten lelke lakozást vesz bennünk, és innentől kezdve a hívő ember a Biblia szerint lélek szerint élő, lélek szerint járó ember, azaz lelki ember. Ennek az ellentéte a test szerint élő és test szerint gondolkozó ember, és a kettő között az a különbség, hogy a testi ember, a bűnös ember, aki még nem született újonnan, a test irányítása alatt él. Ez határozza meg a gondolkozását, a testiesség. Ez viszi őt különböző döntésekbe, ez motiválja az embert, a lelki ember ezzel szemben nem a teste felül motivált ember, hanem a lelke irányából motivált ember. A lelki meggyőződése határozza meg a testi életét. Azt gondolom, hogy mindannyian érezzük ennek a két dolognak a különbözőségét. Amikor a testiség hat el az ember lelkére, és határozza meg a gondolkozását, cselekedeteit, beszédét, vagy amikor a lelkiségünk hat el a testünkre, a testi életünkre, és ez határozza meg az életünknek a menetét. Két szembenálló dolog ez, a lelki ember attól lelki ember, hogy Isten szent lelke uralkodik benne, és a Szentlélek által határoztatik meg az élete, az egész életvitele, gondolkozása. Így is mondhatnám mai szóval, vagy kifejezéssel, hogy a lelki ember a Szentlélek kontrollja alatt éli meg az életét. A Szentlélek kontrollálja azt, amit tettünk, amit gondolunk, amit mondunk. Ezért van az, hogy a lelki embernek van lelki ismeret furdalása. Amikor is valami olyan dolgot tesz, ami nem lélek szerint való, akkor a lélek kontrollja beindul, és az embert piszkálja, hadd mondjam így, nem jó kifejezés, de bököd bennünket belülről a lelki ismeret furdalás. A testi ember a test kontrollja alatt él. Nem érdekes annyira a lélek, magát a lelkesedését is a test határozza meg. Nagyon jól látjuk ezt magunk körül a világban, hiszen a legtöbb reklám az a testi embernek születik, a testi ember célozza, amivel élelmiszereket akarnak eladni, ruházatot akarnak eladni, mind-mind a testiségről szól, és nézzük meg, hogy hogyan határozza meg az embereknek a testisége a lelkületét. A lelkületét. Tehát azt mondják a fiatalok, hogy most ez a trendi, hogy ilyen ruhát veszek föl. Ez a trendi. De ahhoz a ruhához tartozik egyfajta viselkedés is, és azt a viselkedést is hozni kell. Ha te egy másik divatot követsz, akkor annak megfelelően kell viselkedned. Ha eldöntöd, hogy te csak füveket eszel, és hústól tartózkodsz, vegetáriánus vagy, akkor ez hoz egyfajta lelkületet az emberbe, és ennek megfelelően rendezi be az életét. Magyarán szólva, a test kontrollál mindent, a test kontrollál mindent, ami velünk vagy bennünk történik. Ilyen a testi ember. A lelki ember, aki Isten lelkétől újonnan született ember, a lélek kontrollja alatt áll. És ez a két kontroll, a test kontrollja és a lélek kontrollja szöges ellentétben áll egymással. Pál apostol nem kertel, világosan és egyértelműen azt mondja, hogy a test a lélek ellen tör. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással. Magyarán szólva azt mondja az apostol, hogy a két féle életvitel nem fér össze. Nem fér össze. Mert aki a test kontrollja alatt él, testi ember, az nem lehet lelki ember. Mert ezek a dolgok szemben állnak egymással. Viaskodnak, küzdenek egymással. Aki lelki ember, az nem lehet a test kontrollja alatt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy velem együtt fölfedezik a testvérek azt, hogy mindazáltal, hogy Pál apostol megjelöli ezt a két ember típust, arról is beszél itt ezen a helyen, hogy a lelki embernek van egy belső küzdelme. Mert föl lehet osztani a világot testi és lelki emberekre. De az apostol itt azokról az emberekről szól, akik újonnan született emberek, akik a lélek által újonnan született emberek, és ezt a harcot, amiről most beszéltem, önmagukban érzik, és önmagukban élik meg. Miért van ez? Azért van ez, mert a lelkünket Isten újonnan szülte. De az ember itt a földön, amikor élő hitre jut, és megváltozik az irányítása az ő életének, nem veti le azt a testet, ami addig uralkodott az ő életében. Még hosszabb, rövidebb időt, vagy évtizedeket a test irányítása és a test kontrollja alatti életvitelben éltünk. Ez határozta meg a gondolkozásunkat. Amikor újonnan születtünk, és a lélek elkezdett bennünket irányítani, akkor a szívünk újonnan született, mássá lett, de nem lett mássá a testünk. Mi ugyanabban a testben élünk. Azt mondja Pál apostol, hogy a test és a lélek viaskodnak egymással. Mivel itt élünk a földön, a megtérésünk után is, nem ragadtatunk el, vagy nem kapunk bűntelen testet egyszeriben, ezért amíg itt élünk a földön, számolnunk kell azzal, hogy a lelkünk és a testünk mindig viaskodni fog egymással. A testünk irányítani akar úgy, mint régen. A lélek is irányítani akar bennünket. Úgy, ahogyan annak Isten rendje szerint helye lenne. Ezért mondja az Pál apostol a Galácia beli híveknek, hogy én arra intelek benneteket, hogy lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Azaz Pál apostol, mint egy szurkoló, mint egy buzdító, ott áll a Galácia beli gyülekezet mellette, és azt mondja nekik, engedjétek a lélek vezetésének. Ne engedjetek a testiségnek, hanem engedjetek a lelkiségnek. Vezessen benneteket a lélek. Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Miért fontos ez? Egyáltalán milyen is kell, hogy legyen a hívő ember viszonya a maga testével kapcsolatosan? Már az ősegyházban is, a galáciai beliekhez írt levél után is, meg azzal egy időben is, sokféle nézet alakult ki arról, hogy az újonnan született ember, a hitre jutott ember hogyan viszonyuljon ehhez a testi élethez. Sokan azt mondták, hogy a testet, mivel ez egy rossz dolog, le kell vetni. Le kell vetni. És alapvetően két irány alakult ki a gnózisban, abban a tanításban, amely elsőrenden ezzel foglalkozott. Az egyik irány az volt, hogy a testet hajszolni kell az élvezetekbe, le kell pusztítani. És majd megszabadulunk tőle minél hamarabb, mert a lélek az a lényeg, az tiszta, valahogy ki kell ebből a testből szabadítani. Hogyan lehet kiszabadítani? Azt mondták úgy, hogyha a testnek szabad utat engedünk. Valamit sejtettek. Ma is tudjuk, csak már ma komoly orvosi háttérrel, hogy valóban elpusztítható az ember teste, hogyha az ember élfajhász módon él. Ez a keresztényeket kísértette, ez a tanítás. Nem véletlen, hogy Pál apostol időnként megemlékezik arról a leveleiben, miközben fegyelmezi a gyülekezeteket, hogy ti olyan dolgokat csináltok, amelyeket senki nem csinál, még a pogányvilágban sem. Ti olyan dolgokba mentek bele, és úgy élitek meg a testi életeteket, ahogy nem volna szabad. Miért? Mert voltak olyan keresztények, akik erre gondoltak, vessük le a testet, hogy kiszabaduljon belőle a lélek, a tiszta lélek. Mások ezzel szemben azt hirdették, hogy a testet nem élfajhász módon kell megzabolázni és megfékezni, hanem meg kell sanyargatni a testet. Meg kell sanyargatni a testet. És gyakorlatilag kialakultak olyan rendek, amelyek az aszkétizmust hirdették, és azt mondták, hogy ha nem táplálod a testedet, akkor kevésbé fog rajtad uralkodni. Ha megvonod magadtól a testi javakat, akkor a test nem fog uralkodni a lelkeden. És iszonyatos aszkétizmusba menekültek bele, aminek persze a végeredménye ugyanaz volt, mint a másik oldalon, hogy előbb-utóbb azt remélték tőle, hogy majd a lélek kiszabadulhat ebből a rossz kalickából, amit testnek nevezünk, és végre eljuthat a teljességre. Nos, Pál apostol, amikor tanítja a Galácia belieket, akkor nem erről beszél. Nem arról beszél, hogy az embernek a testtől meg kell szabadulnia. Nem azt mondja, hogy a testet le kell vetni. Egyfelől világosan azt mondja, hogy van viaskodás, másfelől pedig azt mondja, lélek szerint éljetek. Azaz, támogassátok ebben a küzdelemben a lelketeket, a lelki dolgokat, lelki ember módjára éljetek, mert ezt megtehetitek. Ti megtehetitek, akiknek a lelke újonnan született. Miért teheti meg a lelki ember, hogy a test kívánságait megtagadja? Megválaszolja itt az apostol a 24. versben ezt írja, akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Mit jelenthet vajon ez a mondata az apostolnak? Akik Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Az apostol itt egy olyan dologról beszél, amelyet minden hívőnek tudnia kell, hogy tudnélik, amikor a lélek által újonnan születtünk, akkor bele temetkeztünk a Krisztus halálába, így is lehetne mondani, az ő megváltó áldozatába. Ez azt jelenti, hogy a megtérésünk nem csak egy lelki folyamat, hanem egy olyan folyamat, ami a testünkre is elhat. A testünkre is elhat. Azaz, amikor megtérünk, akkor nem csak a lelkünk tér meg, hanem tudnunk kell azt, hogy halálba adatott a régi uralkodó a test is. Krisztus nem csak lélekben szenvedett. Hiszen amikor Pál apostol ezt tanítja, szintén válaszol egy tévtanításra, amely tévtanítás azt tanította, hogy Jézus testileg nem szenvedett a kereszten. Ő ottan nem szenvedett, mert ő Isten volt. Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus Jézuséi vagytok, akkor a testet megfeszítettétek a szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Azaz, amikor Jézusnak engedtetek, akkor nem csak a szívetekbe engedtétek őt be, hanem halálba adtátok a régi életetekben a testnek az uralmát. Ti megfeszítettétek a testet, halálra ítéltétek a test uralmát, a testiséget. Ha ti Jézus Krisztuséi vagytok, akkor mindez megtörtént. Mindez megtörtént. És ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy a testet a kívánságaival és szenvedélyeivel halálba adtátok, megtagadtátok, onnantól kezdve képesekké tétettetek arra, hogy lélek szerint éljetek, vagy lélek szerint éljetek. Magyarán szólva, vagy még jobban boncolgatva ezt a dolgot, hogy jól megértsük, ti megtagadtátok a testnek az uralmát, és ettől az uralomtól Jézus Krisztus megszabadított titeket. Az ő megváltása erre is kiterjedt, hogy megszabadított titeket a testnek az uralma alól, azaz ti nem vagytok kötelesek többé a test irányítása alatt élni. Ti szabadok vagytok arra, hogy a lélek irányítása alatt éljetek, sőt, így mondja nekik a 16. versbe, hogy bátorítalak, intelek benneteket, hogy a lélek szerint éljetek. Engedjétek, hogy a lélek irányítson benneteket, és meghatározza a ti életeteket. Testvérek, azt gondolom, hogy az apostol szavai és bátorítása mindannyiunkat el kell, hogy gondolkoztasson, hiszen talán vannak itt közöttünk, akiket még Isten lelke nem uralhat, és még nem élnek a lélek vezetése alatt. Akik, meg kell, hogy lássuk, vagy ki kell, hogy mondjuk, el kell, hogy jussuk odáig, akik testi emberek, a test irányítása alatt élnek. Az ember hiába próbálja ezt a két dolgot ötvözni, ez a kettő együtt nem megy. Ez a kettő együtt nem megy. Ha a test irányít, akkor az megszab az én életemben mindent. Akik viszont újonnan születtek, azoknak tudniuk kell, hogy Isten szent lelke által más életvitelre rendezkedhetnek be. Nem kell, hogy többé irányítson a test, nem kell, hogy többé meghatározó legyen a testnek a kívánsága, mert képesekké tétettünk arra, hogy a lélek útmutatásait kövessük, azaz lelki emberekként, lelki módon éljük. Megfeszítettük, halálba adtuk a test uralmát az életünkben, olyan viszont nincs, hogy nincs kormányos. Valakinek kormányoznia kell. Amikor halálba adtuk a test uralmát, akkor utat nyitottunk a léleknek. Éppen ezért a lelket engednünk kell uralkodni, és törekednünk kell arra, hogy a lelki, az Isten lelke megszabja azt, amit mi mondunk, amit cselekszünk, ahogyan élünk. Ezért mondja azt az apostol, hogy a ti a régi életeteket halálba adtátok, és a lélek új életre támasztott benneteket, azt mondja, ha lélek által élünk, azaz halálba adtuk magunkat, de Isten lelke új életre támasztott, hogy folytatja, ha lélek által élünk, éljünk is a lélek szerint. Vagy a régi fordításban még egyértelműbb azt mondja, hogy járjunk is a lélek szerint. Azaz nem csak az történik, hogy a lélek megelevenített, hanem az történik, hogy a lélek vezetni és vinni akar. Ha a lélek által élünk, akkor járjunk is a lélek szerint. Egy nagy buzdítás van ebben, egy nagy odaszánásra való toborzás, kedves galáciabeliek, vagy kedves békásmegyeriek, ami lelki embereknek mondjuk magunkat, akkor éljünk is a lélek irányítása alatt. Hagyjuk, hogy ő irányítson bennünket. És hogy ne legyen kérdés az sem Galáciában, sem későbbi korszakokban, hogy hogyan is néz ki a test által irányított ember élete, és hogyan is néz ki a lélek által irányított ember élete. Ezért Pál apostol néhány sorban felsorolja, hogy mik a test által irányított, kontrollált ember életének a cselekedetei. És felsorol itt egy csomó elrémisztő dolgot, amelyekre valóban azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a testi ember életének a tünetei, és talán azért érdemes ezt a sort otthon a magunk csendjébe áttanulmányozni, hogy magunk is, ha még bizonytalanok vagyunk afelől, hogy vajon ki irányít bennünket, megláthassuk akár ebben a tükörben is azt, hogy ki uralkodik a mi életünkbe. Azt mondja, házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezek a testi ember életének a jellemzői. Mindezeket természetesen az Istennel való viszonyban kell értelmezni. A testi ember nem becsüli meg Isten ajándékát, a házasságot vagy a tisztaságot, ezért megtöri a házasságot, vagy tisztátalanná válik. A testi ember nem tiszteli Istent, de mégis választ magának isteneket, és így bálvány imádóvá válik. A testi ember nem hisz az Isten erejében, a csodákban, ezért mit csinál? Varázsol. A testi ember nem tud békességben élni, ezért mi jellemzi? Jellemzi az ellenségeskedés. Jellemzi az, hogy viszálykodik. A testi ember nem elégedett önmagával, félti azt, amilyen van. Nem tud semmiről lemondani, mert ez a testnek a diktátuma. Ezért a testi ember féltékeny. A testi embernek nincs békessége. Ezért őt jellemzi a harag, az önzés. A testi ember nem ismeri az önzése miatt a közösséget. A közösség igazi jó ízét. Ezért mit csinál? Széthúz, pártoskodik, irigykedik. Azt mondja az apostol, hogy a testi ember gyilkol. Gyilkol. Amikor el akarja érni a maga céljait, akkor, ha kell, még ezt az eszközt is igénybe veszi. Részegeskedik, topzódik, és ezekhez hasonlók. Pál apostol nem a teljesség igényével teszi itt ezt a felsorolást, hanem egyszerűen csak megemlékezik azokról a legjellemzőbb dolgokról, amelyek az emberi közösségben megfigyelhetők, és azokról tanúskodnak, hogy akik ezekben benne vannak, azoknak az életében a test uralkodik, test szerint járnak. De ahogy mondtam, hogy ne legyen félreértés, az apostol arról is beszél, hogy milyen a lélek szerint járó ember élete. Azt mondja, hogy Isten lelke azokban, akikben ott lakik, gyümölcsöket terem. Gyümölcsöket terem. És ezek a gyümölcsök így néznek ki, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ez sem a teljesség igényével történő felsorolás. De szeretném aláhúzni azt, ami ebben a legfontosabb, hogy mindezek a lélek gyümölcsei. A lélek gyümölcsei. Testvérek, ez azt jelenti, hogy ezt az ember nem maga produkálja, ha úgy tetszik, hadd mondjam így. Nem is azt mondja az apostol, hogy kedves testvéreim, ott Galáciában, akik hívőké lettetek, ti legyetek jók, legyetek békességesek, bírjatok magatokkal, legyetek türelmesek, gyakoroljatok szívességet egymás felé, hanem azt mondja az apostol, hogy ez a léleknek a gyümölcse. Ez azt jelenti, hogy ez a szívből ered. Azt mondhatnám, ha az ember a maga életére néz, hogy az az ember, akinek a lélek termi a gyümölcseit az életébe, talán sokszor nem is ismer magára. Nem is ismer magára. Hogy én ezt hogy tudtam megcsinálni, vagy hogy is volt ez? Hát én korábban ezt soha nem tudtam megtenni, és most mégis. Hát én korábban mindig bepöccentem, aragudtam, hogy van az, hogy most mégis békességem van. Hogy van az, hogy én tudok örülni? Eddig mindig csak sírtam. Eddig nem volt semmiben örömöm. Mégis most tudok örülni. Hogy van az, hogy most szelíd vagyok? Mikor történik ez meg? Akkor, hogyha a lélek bennünk ezt megteremheti. A lélek akkor termi meg, hogy mi hagyjuk az Isten lelkét, hogy ő irányítson bennünket, sehogy máshogy. Van a hívők között egy olyan gondolkozásmód, hogy Isten lelke benne van a mi szívünkbe, és nekünk meg erőködni kell azon, hogy ezek a gyümölcsök megteremjenek az életünkbe. És ha valamit látunk, akkor kipipáljuk, és azt gondoljuk, na holnap már csak egy kicsit türelmesebbnek kell lennem. Holnap majd egy kicsit szelídebbnek kell lennem. Ó, bárcsak sikerülne. Nem, testvérek, a dolog nem így működik. A dolog úgy működik, hogy ez a szívünkből fakad ki. Mikor fakad ki a szívünkből mindez? Mikor érik be a lélek gyümölcse az ember életébe? Ha hagyjuk, hogy a lélek irányítson bennünket. Ha hagyjuk ezt. És bizony mindannyiunk életébe annyi gyümölcs terem, amekkor a teret a Szentléleknek engedünk. És ha időnként úgy látjuk, hogy nincsenek gyümölcsök az életünkben, mert ugyanolyan idegesek vagyunk, ugyanolyan kapkodók vagyunk, ugyanolyan türelmetlenek vagyunk, önzők, széthúzók, pártoskodók, vagy bármit sorolhatnánk, akkor mindig el kell azon gondolkozni, hogy vajon nem szomorítottuk-e meg magunkban az Isten lelkét, vajon nem került-e háttérbe, mert általában itt van a gond. Itt kell keresni a gondokat, hogy vajon nem arról van ez szó, hogy az Isten lelke már nem irányíthat. Van ilyen a hívő ember életében, amikor a hívő ember Istennel szemben megkeményedik, amikor az Isten útmutatását, a lélek vezetését nem fogadja el, nem enged annak, ennek mindig az a következménye, hogy a lélek gyümölcsei egyrészt nem fejlődnek az életünkben, másrészt elkezdenek aszalódni és elfogynak. Elfogynak az életünkből. Van úgy, hogy Isten beszél valamiről, talán már régóta, és az ember csak kemény, az ember úgy tesz, mintha nem hallaná, és közben elveszti az örömét, elveszti a békességét, nem tud úgy szeretni, hirtelen a másik ellenségé válik, hirtelen nem értem meg azokat a dolgokat, amik történnek. Miért van ez? Mert nem hagytuk a lelket irányítani. És ilyenkor a test örvendezik. És a test ebben a viaskodásban elkezd győzelmet győzelemre halmozni. És a hívő emberek elkezdenek ilyenkor testi életet élni. Előkerülnek olyan dolgok, amiket régen elhagytunk, amelyekre korábban talán azt mondtuk, hogy ezek bűnök, ezekkel nem akarunk foglalkozni, ez nem akarom, hogy így történjen többé, és most megint győz, most megint itt van, és küzdök vele. Ha lélek szerint élünk, akkor tudnunk kell azt, hogy az Isten lelke megtermi bennünk ezeket a gyümölcsöket. Ki élhet lélek szerint? Az az ember, akiben Isten szent lelke lakozást vett, aki újonnan született. Isten nem a régit akarja toldozni, foldozni, hanem egy újat adott, és ebben az újban az ő hatalmas ereje nyilvánul meg. Testvérek, amikor hívővé lesz az ember, akkor törekednie kell arra, hogy az életéből a testi dolgokat egyre jobban eltávolítsa, nem a testet, hanem a testi irányítást, és mindezt azzal a hittel és bizalommal kell tennie, hogy Isten lelke megsegít engem ebben. Az 1 Korintus 6.19-ből már idéztem ezt az igét, ahol Pál apostol azt mondja, a ti testetek a Szentléleknek a temploma. Azaz egy csodálatos érték van a ti testetekben, a ti szívetekben. Szabjátok ehhez a csodálatos értékhez a külsőt is. A külsőt is. Előírhatom bárkinek, vagy vannak olyan közösségek is, ahol ezt megteszik, hogy előírják, hogy itt csak így szabad jönni, csak úgy szabad jönni, csak ezt szabad fölvenni, csak így szabad beszélni, vagy szólni. Lehet így is. De a legjobb az, amikor ez belülről fakad. Amikor belülről fakad. És az ember maga is érzi azt, hogyha én lelki ember vagyok, akkor a Szentlélekhez vannak olyan dolgok, amik nem méltók és nem illők. Ha ezt le tudjuk vetkőzni, akkor a lélek gyümölcse terem bennünk. Akkor a lélek virágzik bennünk. Hadd fejezzem be valami olyasmi példával, ami tökéletesnek nem tökéletes, de talán szemléltet valamit, amikor veszünk egy pohár vizet, és beleöntünk valamiféle szirupot, gyümölcsszirupot, akkor a pohár vízben, ha nem kavarjuk el, akkor a szirup leül az aljára, és ott van. Hát sokszor ilyen a mi életünk, hogy Isten lelke lakozást vesz bennünk, és valahol ott a szívünk mélyén. Ott van, mint egy szirup a pohár alján. Arra bátorít bennünket az apostol és az ige, hogy kavarjuk. Járja át az a szirup az egészet. Na, abban a pillanatban, hogy egy kanalat beleteszünk egy ilyen pohárba, és összekeverjük, akkor az egész ízessé válik, és elnyeri a lényegét. A szirup a pohár vízben. Isten szent lelke így akar bennünket átjárni, így akarja megsegíteni az egyes embert, bennünket abban a harcban, hogy átjárja a mi tagjainkat, a mi gondolkozásunkat, a mi szavainkat, ha mi ezt hagyjuk. Ha mi ezt hagyjuk. Adja Isten, hogyha lelki emberek vagyunk, akkor az apostol szavával hadd fejezzem be, akkor intellektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Imádkozzunk! Urunk, amíg te nem jöttél, és nem ismertünk téged, addig elképzelhetetlen volt számunkra az, hogy ne a test irányítson, és ne a test határozzon meg mindent, De köszönjük, hogy a te lelked másféle életre hívott és szült újonnan bennünket. Engedd meg nekünk, hogy átéljük, megtapasztaljuk, hogy milyen a lélek szerint való élet. Segíts meg bennünket, hogy ebben a küzdelemben hadd tudjuk megtagadni a testnek az irányítását, és hadd arassunk győzelmet, hadd legyünk lelki emberek, akik a te lelked uralma alatt élnek. Könyörülj meg rajtunk, hogy amikor a te lelked nyugtalanít bennünket, azt mindig nagyon komolyan vegyük. Te tudod, hogy hányszor altattuk el a lelki ismeretünket, amely által jeleztél nekünk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tudjunk engedni te neked. Te tudod, hogy hányszor hallottunk olyan igét, amelyre válaszolnunk kellett volna, és mi elfordultunk, mi úgy tettünk, mintha nem értenénk. Könyörülj meg rajtunk, nehogy megkeményedjen a mi szívünk, és a testiségünk előtérbe kerüljön. Engedd, Urunk, hogy így tisztuljon a mi életünk mindattól, ami a te lelkeddel nem fér össze. Tisztogassál meg bennünket, és engedd, hogy a mi életünk ezáltal egyre szentebb legyen itt a földön, hogy egyre nagyobb öröm, békesség, szeretet vegyen lakozást bennünk, a közösségünkben. Kérünk, légy így nékünk segítségül, és emlékezz meg rólunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi vélünk. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogyha Isten éltet bennünket, akkor holnap este is találkozunk, este 6 órai kezdettel hallgatjuk Isten igéjét, és azután majd pünkösd vasárnap Isten tiszteletre hívjuk és várjuk a testvéreket délőtt 9:30 órai kezdettel, ahol az Úrnak szent asztalát is megterítjük. Hirdetem akkor tehát, vagy mondom, hogy énekeljük a 375. számú dicséretünknek a 6. és 7. versét. Tehát a 375. számú dicséretünknek a 6. és 7. versét. Terjed-e tűz az egész föld színére. Terjed!